Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 342. dicséretet, amely így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok Istennek igéjét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van a bibliaolvasó kalauz szerint mai napra rendelt igeszakaszban. A Lukács írása szerinti evangélium 9. fejezetében a 37-től 45-ig terjedő versekben eképpen. Másnap, amikor a hegyről lejöttek, nagy tömeg jött eléje, és a tömegből egy férfi így kiáltott: Mester, kérlek, tekints az én fiamra, hiszen egyetlen gyermekem, mert időnként egy lélek megragadja, és hirtelen felkiált, úgy rángatja, hogy tajtékozik, és csak nehezen hagyja el, miután meggyötörte. Kértem a tanítványaidat, hogy üzzék ki belőle, de nem tudták. Ekkor Jézus így felelt: Ó, hitetlen és elfajult nemzetség! Meddig leszek még közöttetek, és meddig kell még elhordoznom titeket? Hozz ide a fiadat! Ahogy feléje tartott a fiú, az ördög földhöz verte és rángatta. Jézus megdorgálta a tisztátalan lelket, meggyógyította a gyermeket és visszaadta az apjának. Mindnyájan álmélkodtak Isten nagyságán. Amíg mindenki azon csodálkozott, amit Jézus tett, ő azt mondta a tanítványainak: Jól jegyezzétek meg, amit most mondok. Az emberfiát az emberek kezébe fogják adni. De ők nem értették ezt a beszédet, mert el volt rejtve előlük, hogy ne értsék meg, és féltek megkérdezni őt e kijelentése felől. Jöjjetek, imádkozzunk! Istenünk, Atyánk, a nap és egyben az esztendő első néhány órájának eltelte után ime előtted állunk, meghosszabbított időnk zsengéjét visszük eléd ezen a napon. Megköszönjük eddig eltelt időnket, életünket, éveket, évtizedeket. Köszönjük azokat, akiket adtál nekünk, és azokat, akiknek bennünket adtál családban, munkatársként és itt a gyülekezetben. Nálad nincs tegnap, és nincs távoli jövendő. Te egyetlen állandósult pillanatban, az örökké valóságban lakozol. Ezért lehetsz, Ura, ennek a mostani pillanatnak és az új esztendő minden elkövetkező történésének. Azt nem látjuk minden részletében, hogy mi következik reánk, de azt mindenképpen kérjük tőled, hogy légy velünk, amíg itt vagyunk e földi időnkben. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és szólíts meg igéd és szent lelked által. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott és hallott ige szakaszban, a Lukács írása szerinti evangélium 9. fejezetének 42. versében. Ahogy feléje tartott a fiú, az ördög földhöz verte és rángatta. Jézus megdorgálta a tisztátalan lelket, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. Kedves testvéreim, a Szentírás magyarázók azt mondják, hogy a tüneteket megvizsgálva az mondható, hogy felolvasott igénk egy epileptikus gyermek meggyógyításáról szól. Az epilepszia valószínűleg az emberiség megjelenése óta ismert kór, és ma sem nevezhető egészen ritka betegségnek. Egy adat szerint Magyarországon jelenleg körülbelül 70 000-nyi olyan beteg van, aki ennek a betegségnek a terhét hordozza. A beteg rendkívüli idegi igénybevételnek van kitéve, amikor a betegsége megrohanja. A roham után nem is mindig emlékezik arra, ami vele történt. A középkorban az epilepsziát szent betegségnek nevezték. Ma már gyógyszerrel és odafigyeléssel jól kézben tartható, és az is megtörténik, hogy a gyermekkori epilepszia azáltal gyógyul, hogy a gyermek kinövi, vagy tünetmentessé válik. Mostani történetünkben azonban nem erről van szó, hanem arról, hogy ez a betegség ezt a gyermeket kegyetlenül gyötörte, és a környezete teljesen tehetetlen volt vele szemben. A történetből látszik, hogy Jézus számára a tömeg mennyire nem egy meghatározhatatlan halmaz, hanem egyénekből, életsorsokból összetevődő közösség. Egyéni életsorsok, amelyek egyéni terheket hordoznak, íme szinte az összeroppanásig. Az újesztendő első istentiszteletén is így tekint ránk Jézus. Előtte van egyéni életsorsunk, eddig megtett utunk, minden örömünk és minden bánatunk. Sajátos egyéni problémáink ott vannak előtte. Nem csupán embereket lát itt a templomban, hanem felfigyel arra az egyre is, akinek valami miatt közöttünk összekúszálódott az élete, akinek fáj a lelke, és akinek elromlott az öröme. Igénk alapján 3 megközelítés szerint szeretném kifejteni ennek a történetnek a nekünk szóló tartalmát. Először is szó van benne az apa hitéről. Aztán másodszor a tanítványok tehetetlenségéről, végül harmadszor pedig Jézus hatalmáról. Az apa hite. Megragadó ennek az édesapának a magatartása. Hitt abban, hogy elegendő, ha Jézus csak rápillant, ha csak rátekint a gyermekére. Történetünkben a betegség leírására a Máté evangéliuma egy apró kiegészítést közöl. Ugyanez a történet ott is le van írva, de egy apró kiegészítés is van benne. A betegség leírását egy olyan szóval írja le Máté, amit a magyar fordítás holdkórosnak mond. A betegség neve magyarul is, de az Újszövetség görög szövegében is összefüggésben van az égi testtel, a hold szóval. A régiek évezredekkel ezelőtt a holdnak általában rontó tevékenységet tulajdonítottak. A babilóniak például a holdat istenként tisztelték, és ős időktől fogva ártó tevékenységet tulajdonítottak neki. Hitük szerint a holdisten adta a lázat, aztán ő felelős a lepráért, és ő hozza el a halált is az emberre. A történetbeli gyermeknek tehát valami olyan betegsége lehetett, amelyet a régiek összefüggésbe hoztak a holddal. Az is benne van ebben, hogy a betegség okozóját valami szellemi hatalmasságnak is felfogták. Az apa hite ebben a történetben azért rendkívül megnyerő, mert megértette azt, hogy Jézus több, mint az a hatalmasság, akár szellemi hatalmasság, akár betegség, bárhogy is nevezzük, de Jézus több, mint az a betegség, amely rabul ejtette egyetlen gyermekét. Egy nagyon egyszerű kérdés fogalmazódhat meg ennek kapcsán bennünk. Hisszük-e a most még ismeretlen 2023. esztendő első istentiszteletén, hogy Jézus több? Több, mint az, ami kétséget ébresz bennem. Több, mint az, amitől félek és szorongással tölt el. Több, mint a csalódás, ami talán ért. Több, mint az a helyzet, amiben vagyunk. Egy másik alkalommal elmondtam már, hogy a korai egyházatyáknak volt egy nagyon szép mondása. Ezt mondták, Deus est semper major, az Isten mindig nagyobb. Hirdetem a sárospataki gyülekezetnek az esztendő első Isten tiszteletén. Isten mindig nagyobb. Az elkövetkező esztendő minden történésére igaz ez a tétel. És ez benne van ennek a néven meg sem nevezett édesapának a magatartásában. Ahogyan és amilyen bizalommal Jézushoz járult. Az a mi nyomorúságunk, hogy a bennünket érintő bajokat sokszor nagyobbnak látjuk, mint Istent. A lélek sötétségének óráin nem hisszük, hogy Isten abban a helyzetben is nagyobb. Márpedig ma délelőtt így jön felénk, hogy ő nagyobb. Legyünk itt ezzel a hittel, ha csak rátekint is, meggyógyul. Jézus anyanyelvén ez a rátekintés egy értelmezés szerint valamiképpen benne hordozza azt a mozzanatot, hogy az apa így fejezte ki, fordíts felé orcádat. Isten tiszteleteink végén gyakran az úgynevezett ároni áldást szoktuk mondani, és most ezt az áldást mondtam, amikor ezt a kisgyermeket az Isten tisztelet elején megkereszteltük. Ennek egy mozzanata az, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád. Merjük magunkra értelmezni most ezt, hogyha csak rátekint is Jézus arra a mi bajunkra, ami van bennünk most, vagy ami adódhat az új esztendőben, az nekünk legyen elég, mert ő mindig nagyobb. Aztán másodszor a tanítványok erőtlensége is megfogalmazódik ebben a történetben. A beteg gyermek apja korábban tulajdonképpen már jó helyen járt, hiszen azt olvastuk, hogy oda vitte Jézus tanítványaihoz, akkor, amikor Jézus nem volt ott. Azt mondta Jézusnak, kértem a tanítványaidat, hogy űzzék ki azt, mármint ezt a gonosz lelket, de nem tudták. De nem tudták. Hogy lehet az, hogy nem tudták? Hiszen amikor Jézus kiküldte a tanítványait a szolgálatra, akkor egyebek között azt is olvassuk, hogy hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, hogy betegeket gyógyítsanak. És itt pedig azt olvassuk, de nem tudták. Ez az aggódó szívű édesapa gazdagabb lett egy csalódással, és szegényebb lett egy nagy reménységgel. mindehhez jött még az a körülmény is, hogy sok ember volt ott. Ha a gyermekére most tör rá a betegsége, az a fájdalmát még csak sokszorozza. A betegség számos esetben bezártá tesz bennünket. Ezáltal kizár bennünket a környezetünkből. Tapasztaltuk ezt az elmúlt esztendők során, amikor a koronavírus járvány miatt nem tudtuk ápolni úgy az emberi kapcsolatainkat a megszokott módon, ahogyan azt szerettük volna tenni. Bezártságban éltünk. És ezt sokan nagyon nehezen viselték. Nagyon nehezen tudták megélni azt, hogy ismerős arcokat egyáltalán nem is láthatnak. Találkoztam már olyan esettel, hogy valaki azért nem jött a gyülekezetbe, mert valamilyen betegsége volt. Nem fertőző betegség volt, jönni is tudott volna, de szégyelte. A betegség kizárhat. Nem kell ezt szégyelni. Mindnyájunknak megvan a maga terhe. Az egyikünké lehet, hogy jobban látszik néha, de akinek nem látszik, annak is vannak terhei. Legközelebbi szeretteink látványos betegsége ugyanígy kizárhat bennünket. Nem szeretjük, hogyha az emberek kíváncsi tekintete ránk szegeződik, és nem szeretjük kitenni a nyomorúságunkat nagy látványosságnak. Na de tényleg, miért nem tudták meggyógyítani a tanítványok ezt a beteg gyermeket? Jézus ezt válaszolja rá, ó hitetlen és elfajult nemzetség, meddig leszek még közöttetek, és meddig tűrlek még titeket? Hogy itt nem csupán a gyermek apjára és a sokaságra gondolt Jézus, hanem a tanítványokra is, azt újból csak a Máté evangéliumának egy kiegészítése pontosítja. Azt mondta Jézus, amikor a tanítványok kérdezték, hogy miért nem tudták meggyógyítani a gyermeket, a ti hitetlenségetek miatt. Ez súlyos mondat. Amikor tudjuk a helyzetünk realitását, nem csak feltétlenül betegségre kell gondolnunk, hanem összezavarodott helyzetekre, amelyekben az ember nem tud rögtön első pillanatban kiigazodni. Amikor tudjuk a helyzetünk realitását, az megnehezíti az imádságaink komolyságát. Amit magunk nem tartunk lehetségesnek, az gyakran megköti az embert, hogy Istentől kérné a megvalósítását. Mert azt gondoljuk, ha mi nem tudunk tenni semmit, akkor más sem tud tenni semmit. Ezekre a realitásokra gondolunk, és ezek elnyomják a realitáson túli lehetőségeknek a komolyságát. Isten a realitások fölötti lehetőségekkel is rendelkezik. A kérdés mindig az, hogy melyik realitás, melyik valóság az erősebb. Az, amit látok, aminek a folyamatát kiszámíthatom, mert nagyjából ismerem, megtanultam, vagy az a realitás, amit Jézus adhat, ami fölötte van minden kiszámíthatóságnak és minden ismeretnek. De ebben az erőtlenségben egy kicsit az Anyaszentegyház erőtlenségét is látjuk kiábrázolva. Igényből azt értjük meg, hogy a hívő közösségek erőtlensége mindig egy Jézus nélküli állapotra vezethetők vissza. A közösségünk mindig akkor gyenge, amikor a Jézussal való kapcsolatunk meglazul. Egy egészen egyszemélyes példa is van erre nézve a Szentírásban. Az a húsvéti mozzanat, amikor Jézus megjelent a tanítványoknak, de Tamás apostol nem volt ott. A többi tanítvány elmesélte Tamásnak, hogy milyen élményben volt részük, hogy Jézus feltámadott. Tamás azt mondta, ha nem bocsátom az ujjamat a szegek helyébe, akkor azt én nem hiszem el. Nem volt ott a tanítványi közösségben, és a hitében ez az apostol megfáradt. Aztán mégis megerősödött a későbbiekben, 8 nappal ezután, mert Jézus újból megjelent a tanítványoknak, és akkor egyenesen Tamáshoz ment oda, mintha a többi ott se lett volna. És azt mondta neki, bocsáss az ujjadat a szegek helyébe, ne légy hitetlen, hanem légy hívő, mert boldogok, akik nem látnak és hisznek. akiket nem a látás győz meg csupán, hanem a hitük önmagában is megerősödhet. Isten ma szeretne így ránk tekinteni ezen a délelőttön, mint arra az egyetlen egyre a tanítványi körből, Tamásra. Most veled és velem van dolga. Bennünket szeretne személyesen, külön-külön a hitünkben megerősíteni. Itt is erről van szó a történetünkben. Jézus nem volt ott, akkor, amikor az apa a tanítványokhoz vitte a gyermekét, hogy gyógyítsák meg. A megdicsőülés hegyén volt, három másik tanítvánnyal együtt, és akik lent várakoztak, Jézus nem volt közöttük, tehetetlenek voltak. Közösségeink erőtlensége a Krisztussal való kapcsolatunk újbóli felfedezésével gyógyítható és állítható helyre. Végezetül harmadszor ez a történet Jézus hatalmáról is szól. Jézus előhívta a beteget, és kiűzte belőle a betegség lelkét. A gonosz lélek megszaggatta ezt a gyermeket még egyszer utoljára, mint aki értékes zsákmányáról kénytelen lemondani. Az olasz festőművésznek, Raffaellónak van egy híres festménye, amelyiket ez a történet ihletett. A művész azonban ezt a történetet összekapcsolja a Lukács evangéliumában ezt megelőző történettel azzal, amiről tegnap este az óévi istentiszteleten szólt az igehirdetés, amikor Jézus három tanítványával a megdicsőülés hegyén volt. Abban a történetben azt olvassuk, és ezt értettük meg tegnap este, Jézust csodálatos ragyogás vette körül, mennyei szózat is hallatszott. Ez az én fiam, akit én választottam, őt hallgassátok. Ott volt tehát három tanítványa is vele, Péter, Jakab és János. Sőt, megjelent Mózes is, aki az ószövetségi törvényt képviselte, valamint Illés is, aki az ószövetségi proféciát jelenítette meg. Jézus három tanítványa beteljesedni látta az előző nemzedékek váradalmát, miszerint Mózes és Illés a Messiás eljövetelekor meg fog jelenni. Raffaello festménye az ellentétek játékára épül. Fenn a hegyen a megdicsőülés van, a magasztos, kivételes Isten közelség, de alant a völgyben, a porban, a rettentő nyomor, a sűrű szenvedés és a tehetetlenség, amikor azon, aki annyira fontos nekünk, nem tudunk segíteni. Az evangéliumok azonban nagyszerűen ábrázolják, hogy ez a két valóság, ez a két történet remekül kiegészíti egymást. Fenn valóban a megdicsőülés van, de alant a völgyben is hatalmasan felragyogott az Isten dicsősége azáltal, hogy egy reménytelen helyzetben lévő ember csodálatos módon meggyógyult. Lukács evangélista azt fűzi hozzá, és elálmélkodtak mindnyájan az Isten nagyságos erején. Hát ez is megdicsőülés, csak nem fönt a hegyen, nem fény és hangjelenségek kíséretében, hanem egészen egyszerűen úgy, hogy egy ember megszabadulhatott rettentő terhétől, az édesapa az aggodásától, a tehetetlenségétől, hogy minden erejével segített volna, de nem találta a segítség útját. Ez is megdicsőülés. Isten a völgyben is adja végtelen hatalmát. Isten a legnagyobb nyomorúságunkat is a megdicsőülés hegyévé tudja változtatni. Merjünk így indulni az esztendő első Isten tiszteletéről, szeretett testvéreim, hogy nem mindig úgy van az, hogy az ég oly messze van, még messzebb tőled én, mert az a Jézus, akiről ez a történet szól, mennyei dicsőségét hagyta ott, és közösséget vállalt azokkal, akik lent a völgyben vannak, akikért aggódunk, és akik miatt tehetetlenek vagyunk. A három kiválasztott tanítvány fenn volt a hegyen, három hajlékot akartak építeni ott. állandósítani akarták a különleges Isten élményt, hogy majd a szürke hétköznapokban odazarándokolhassanak azokba a katedrálisokba, amelyek közül egyet Jézusnak, egyet Mózesnek és egyet Illésnek akartak építeni. Aztán len volt a többi 9 tanítvány, akik a gyógyításra alkalmatlannak bizonyultak. 3 nem arra gondolt ott fenn a hegyen, amire gondolni kellett volna. Katedrálisokat akartak építeni a megdicsőülés hegyén, a Tábor hegyen, pedig a csodás Isten élményt a szívükben levihették volna a völgybe. 9 pedig alant a völgyben nem azt tette, amit tenniük kellett volna. Így is mondhatnám, 3 teológus fenn a hegyen, és 9 orvos, a páciens pedig lenne porban habott úr, és tehetetlen mindenki. Sokszor ez a mi hívő életünk sorsa és kudarca. Az, amikor a hétköznapokban hatástalan a Krisztussal való kapcsolatunk, ahol a tanítványok ilyen kudarcot élnek át, ott Jézus akadály nélkül győzedelmeskedik. Igen, a tanítványi kudarc, oda sok van ilyen. Jézus tanítványi körének, gyógyító közösségnek kellene lennie, nem csak akkor régen, hanem ma is, itt is és most is. Az-e vajon ez a közösség itt Sárospatakon? Kérjük Istent, mutassa meg, mit tehetünk mi személy szerint annak érdekében, hogy ez egy gyógyító közösség legyen. Ahová jó jönni, ahol talán kevésé ismert gyülekezeti tag, aki itt van az Isten tiszteleten, megszólítja a másikat. Rég láttalak, de jó, hogy itt vagy. Vagy azt hallottam, hogy beteg voltál. Hogy vagy most? Nem is gondoljuk, hogy az ilyen semmibe nem kerülő, pici, finom gesztus mennyire gyógyító hatású tud lenni. Jézus ekkor jelentette meg másodszor a szenvedéseit. És ez egyáltalán nem véletlen. Megérintette ennek a gyermeknek a szenvedése, és ugyanúgy az apának a gyógyítása. Egyetlen gyermeke volt az édesapjának, de ha több lett volna, az apa számára akkor is igen nagy teher lett volna. Látta Jézus a 9 kudarcát és a 3 alkalmatlanságát, ahogyan a megdicsőülés hegyén gondolkodtak és viselkedtek. És Jézus azt látta, mindenütt csőd van, és minden ezen a világon, ott fenn is, és itt lent is, megváltás után kiállt. Látta a nagy névtelen sokaságot is, és mindebből látta azt is, hogy minden megváltásért kiállt. Ezért jelentette itt Jézus másodszor a szenvedéseit. A kereszten egészen másképpen mutatta meg a dicsőségét. Ahhoz a dicsőséghez is párosult szenvedés, ugyanúgy, miként az epileptikus gyermek meggyógyításához is. Az a dicsőség azonban mindenkié, mindnyájunké, akik itt vagyunk most az esztendő első Isten tiszteletén, akik hívő szívvel fogadhatjuk Jézusnak ezt a pillantását. Csak tekints rá, és meggyógyul. Ebben az isteni pillantásban benne van az, hogy ő nem csak annak lát, akik vagyunk, akik talán terheket hordozunk, akik talán elbizonytalanodtunk sok-sok dologban, hanem ő azt is látja, aki ő általa lehetünk. Ez a történet most számunkra az apa hitéről, a tanítványok tehetetlenségéről és Jézus hatalmáról szól. Jézusnak ez a hatalma, ez az isteni pillantás kísérjen bennünket az esztendő, elkövetkezendő idejében, minden pillanatban, sosem Jézus nélkül, hanem mindig ő vele. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy megláttattad velünk, hogy a világ fizikai és élettani törvényszerűségeinek lelki-szellemi háttere is van. Te alkottad a látható világot, amelynek törvényszerűségeit jobban vagy kevésbé ismergetjük. De te alkottad a lelki élet törvényét is, és neked mindkettő fölött hatalmad van. Köszönjük a hit hozzájárulását mindahhoz, amiben vagyunk. Ne engedd felednünk az új esztendő egyetlen elkövetkezendő percében sem, hogy amikor a világ földi arca rettent, mert szűkebb vagy tágabb környezetünk, vagy egészségünk, vagy helyzetünk aggaszt, és mert a világ eseményei boldogulásunkat gátolni látszanak, te mindezek fölött hatalmasan uralkodsz. Ha gyenge tanítványaidnak bizonyulunk, erősíts. Ha veszély fenyegetne, te biztosan el tudod hárítani, és csodálatos Isten tapasztalást engedsz átélni. Szeretteinket, népünket, szétdarabolt nemzetünket és a magunk életét isteni gondviselésedre bízzuk. Kérünk, távoztasd el tőlünk-e hazában a háború veszedelmét. Kárpátaljai népünket most is eléd visszük, s mindazokat, akikkel lélekben egy határon belül élünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Így szól az Úr. Vénségetekig ugyanaz vagyok, és megőszülésetekig én hordozlak titeket. Én alkottalak, én hordozlak, én visellek el, és én szabadítalak meg. Amen. Záró énekünk a 799. dicséret. Emlékezzünk ezzel a dicsérettel kárpátaljai népünkre, melynek sokszor kedves éneke szokott lenni gyülekezeti közösségben ez a dicséret. Vajha hittel énekelhetnénk, és Isten beépíteni ezt az imádságképpen énekelt dicséretet, és vége szakadhatna annak a nagy veszedelemnek, amely kárpátaljai népünket fenyegeti. A 799. dicséret így kezdődik. Mindig velem, Uram, mindig velem.